Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Fordulóponthoz érkezett az e-mobilitás. Csak a következő két évben több mint 250 új elektromos és plug-in hibrid automodell megjelenését tervezik a gyártók. Becsések szerint 2025-re az eladások több mint 10%-át, 2030-ra 25-30%-át tehetik ki a villanyautók értékesítése a világpiacon. Ezáltal 2030-ra akár már 130 millió elektromos jármű közlekedhet világszerte az utakon. Globális szinten az elektromos töltőállomások iránti kereslet kielégítésére legalább 110-180 milliárd dollár befektetés válik szükségessé, hogy az évtized végére Európában, az Egyesült Államokban és Kínában a szükséges 55 millió töltőponton várható a mintegy 600-700 terawattórás éves villamosenergia igényt ki lehessen elégíteni. A töltőpontok elhelyezése a családi házokon túl a legkülönfélébb épülettípusok széles skáláját is érinteni fogja, sőt, az épület szabványos elemeivé kell válniuk. Nagy kérdés, hogy ekkora mennyiségű elektromos töltési infrastruktúrát miként lehet beépíteni, beilleszteni a városi mindennapokba. A téma szakértőjét, Balassa Leventét, a Siemens ZRT Smart Infrastructure divízió vezetőjét köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát nagyon nagy feladat, ráadásul ugye, hogy napról napra bővül például elektromos autó flotta Magyarországon, főleg a személyszállító flottáról beszélünk, de hát ugye egyre több a flottában megvásárolt kishaszonjármű is. Ezek is égető problémát jelentenek, de ezen kívül számos dolog előrevetíti, hogy be kell avatkozni azoknak a szakembereknek a elektromos infrastruktúrába, akiknek ez a feladata.
Igen, abszolút így van, és én azt gondolom, hogy a Siemens, mint technológiai fejlesztő vállalat is készül ezekre a váltásokra, ezekre az innovációkra. Meglehetősen sok technológiai fejlesztés zajlik ebben az irányban, és igen, ahogy mondta, látjuk ezeket a trendeket. Tehát látjuk azokat a legfontosabb beruházásokat a következő 10-20 évben, amelyek egyrészt elmobilitással, másrészt pedig az őket kiszolgáló villamos hálózattal köthetőek össze. És ha innen próbálunk menni, csak pár globális trendet, hogyha említenénk, akkor látszik az, hogy ugye globálisan nagyon fontos az, hogy az üvegházhatású gázokat csökkentsük, de ennek kapcsán ugye 2040-re azt prognosztizálják, hogy az értékesített járműveknek az 50%-a az villamos jármű lesz, elektromos jármű lesz. Ezekre természetesen készülni kell. De az is igaz, hogy bejönnek az épületek is, és a nagy beruházások meg fogják célozni az épületeket. És pont abban a szekcióban, amit ön is említ, hogy lehet, ha az e-mobilitásról beszélünk, hogy lehet az e-mobilitást integrálni az épületekbe. Ugye, hogyha ezt egy picit szét szeretnénk szedni az e-mobilitást, akkor vannak ugye városi közlekedés, vagy városi urbán infrastruktúrák, illetve vannak vidéki vagy akár agglomeráció infrastruktúrák. Itt az agglomerációban azt gondolom könnyebb a helyzet, olyan értelemben, hogy megteremteni ezt az infrastruktúrát. Nyilvánvaló, hogy az autó töltőknek az ára az még mindig tetemes. Tehát az, hogy az agglomerációban is a különböző családok, a családi házokhoz ilyeneket installáljanak, ahhoz nagy valószínűséggel kormányzati segítség, különböző beruházási programok kellenek, hogy elinduljanak. De ahol mi látjuk leginkább a problémát, vagy leginkább a kihívást, azok a nagyobb városok. Hiszen gondoljuk el, hogy míg az agglomerációban, családi házaknál ugye az autók garázsokban parkolnak, vagy akár a kertben, itt kialakítani egy-egy töltést, egy-egy töltőoszlopot nem olyan kihívás. Míg mondjuk városban, aki több emeletes házban lakik, és esetlegesen az utcán parkol, akkor az utcákon kell elhelyezni ezeket a töltőberendezéseket. Ráadásul a töltőberendezések számát is megfelelően kell méretezni, hiszen meglehetősen sok autó parkol ugye az úton, hogyha ez ténylegesen 2030-tól vagy 2040-től 50%-os lesz az eladott gépjárművek száma, mármint ami villamos jármű lesz, akkor ez is, a városokban ezt meg kell oldani.
Hát a töltő berendezés, a maga a hardware, ugye ez egy dolog, meg a hozzá kapcsolódó szolgáltatások és szoftver működtetése, de hogyan kerül az áram a töltő berendezésekbe? Ez egy nagyon alapvető kérdés, hiszen a mostani hálózat előregedett. Ez egy régi fejlesztésű, tervezésű hálózat, ezt valamiképpen ki kell jelentősen bővíteni. Van-e értelme combvastagságú kábeleket lefektetni, vagy valahogy másképp kellene megoldani az áram előállítását, tárolását, elszállítását?
Igen, abszolút jól mondja, tehát az első feltétel, hogy legyen villamos áram. De ezt is lehet egy picit szétszedni, szétszálazni, mert nem csak a villamos áram kell, hanem ugye ahhoz, hogy ez környezet kímélő legyen, ahhoz az kéne, hogy ez zöld áram legyen, tehát napenergiából jöjjön. Nyilvánvaló, hogy a hálózatokat is bővíteni kell, ugye amit bővít is Magyarországon az infrastruktúra, illetve az állami beavatkozás is segít ebben napelemekkel.
Hadd szóljak közbe, az Európai Bizottság nemrégiben, egy jó fél éve egyébként az atomenergiát és a gázenergiát is zöld energiává minősítette.
Az atomenergiát igen, a gázenergiát bizonyos hatásfok fölött, pontosan azért, mert ez a fajta zöld átállás nem tud ilyen gyorsan menni. Hiszen ahhoz, hogy a hálózatba ezeket a megújuló energiákat, energiaforrásokat betegyük, és ugye mivel az energiatermelés az egyik legnagyobb részaránya az iparnak, amit zöldíteni kell, viszont nagyon környezetfüggő, tehát nagyon volatilis, és hogyha egyszer van, tehát egyszer süt a nap vagy fúj a szél, akkor iszonyú mennyiségben van, következő pillanatban nincs, tehát ez a környezet hatásoknak jelentősen ki van téve. Ezért az a régi fajta szemlélet, ahogy üzemeltetjük a villamos hálózatokat, az ma már nem működik. Ehhez új technológiákat kell behozni.
De akkor ezt jelenti, hogy ki kell cserélni az eddigi hálózatokat?
Nem. Ez azt jelenti, hogy a hálózatoknál nem az elsődleges az, hogy a hálózati infrastruktúrát, tehát magát a rezet bővítsük, nyilvánvaló, hogy az is el fog jönni, hanem a kérdés az első körben, hogy tudok menni az energia
menedzsmenttel?
Nem, az energia megtakarítással, tehát hol tudok igazából energiát megtakarítani, ehhez eljutok az energia menedzsmentig, ehhez az kell a következő lépés, ugye, hogy az összes napenergia, illetve a megújulókat, amit telepítek, az már digitalizált formában kerüljön be. Ez azt jelenti, hogy hogy tudom előrejelezni ezeknek a meglétét, ezeknek a hálózatba csatlakoztatását, tehát mikor kezd el sütni a nap, mikor nem, tehát időjárás függőséget tudjak nézni, és abban a pillanatban, amikor ezeket be tudom hozni, és ezeket szabályozni tudom, akkor fog tulajdonképpen egy stabil, akkor tudom ezt az egészet stabilizálni. De akkor is még előjön az a kérdés, hogy tudom ennek a részarányát maximálisan kihasználni. Gondoljunk arra, ha süt a nap, és a hálózatban nem kell annyi energia, amennyit betáplálna egy naperőmű, akkor ugye azért, hogy a hálózatnak a stabilitását én megtartsam, vissza kell szabályoznom a naperőművet. De hatékonyságra, illetve ezeknek a naperőmű parkoknak, a beruházásainak a megtérülése szempontjából fontos, hogy az összes energiát fel tudjam használni. Na most ehhez az lesz, hogy a hálózatokat bővíteni kell villamos tárolókkal, vagy olyan alternatív tárolási megoldásokat kell behoznom, amelyek tulajdonképpen ezt a hulladék energiát, kvázi hulladék energiát olyan értelemben, hogy amit most hasznosan nem tudok felhasználni, de későbbre át tudom ütemezni, azt el tudom tenni. Itt jönnek be ugye a villamostárolók, itt jönnek be a hidrogénnek a jelentősége, de itt jönnek be olyan megoldások is, mint például az ipari üzemeknél átállítják a gázkazánokat villamoskazánokra, vagy lehet azt is mondani, hogy az e-mobilitást is megpróbálom úgy szervezni, hogy a napközben megtermelt villamos áramot ugye a naperőművek által próbáljam felhasználni. Itt kontrasztba állítanám azokkal a buszdepókkal, ahol éjszaka töltjük a buszokat, és ugye éjszaka nem süt a nap. Tehát itt egy jóval nagyobb kihívásról van szó, mint sem arról, hogy egyszerűen a napot be tudom rakni, illetve egyszerűen a hálózatot fizikai kiépítésében tudom növelni.
Ha jól értem, akkor három nagyon fontos tennivaló van ezen a területen. Elsősorban az eddigi koros, régi tervezésű hálózatnak egyfajta bővítése, fejlesztése, korszerűsítése, másodszorban az energia előállítás, tárolás, mozgatás, főleg a zöld energia bekapcsolása ebben a rendszerbe, egy energia menedzsmenttel szabályozni a felhasználhatóságát, a harmadik pedig a végpont maga a például az elektromos autókat töltő oszlopoknak az elhelyezése, ezeknek a méretezése a tényleges igényekhez. Szóval azért fontos ez utóbbi egyébként, ami aztán meghatározza az előző kettőt is, hogy ugye a jelenlegi 180-ról 2025-re 235 terawattórára fog bővülni, ha minden igaz. Például a Kínának, az Egyesült Államoknak és Európának, az Egyesült Királysággal együtt az éves energiafogyasztása, és ez már 2030-ra 525-770 terawattórára fog nőni. A jelenlegi 180-ról, tehát hatalmas energiaigényt kell kielégíteni.
Pontosan. Ezért kell behozni azokat a technológiákat az e-mobilitás mellé, és későbbiekben beszélhetünk a hálózatnak a korszerűsítéséről is, de az e-mobilitásnál maradok, akkor az e-mobilitásnál minél jobban ki kell használnom a napenergiát, illetve a megújuló energiákat, ami Magyarországon ugye már a szél is lehet.
Bár azt kevésbé támogatja jelen pillanatban az állam.
Újra elővették, újra nézik ennek a lehetőségét, ez majd jönni fog. De abban a pillanatban, amikor a nap süt, az összes energiát, amit az előbb mondtam, föl kéne használni.
De nem tudjuk, a rendszer nem tudja befogadni jelen pillanatban, éppen ebből van a balhé.
De tudjuk, nyilván jelen pillanatban nem, de azok a fejlesztések, amik segítenek, például villamostárolókat tudunk elhelyezni töltőinfrastruktúra mellett, ezek nekem segítenek. Ha az épületekbe elhelyezek én töltőberendezéseket, akkor az épületeknek a tetején elhelyezett napenergiát, az épületekben elhelyezett tárolókat, ahogy mondta, energiamenedzsmenttel tudom felruházni. Miért jó ez? Mert ma a töltőberendezéseket azt egy úgynevezett backend-el, egy szoftveres felhő alapú rendszerből tudom szabályozni, viszont abban a pillanatban, amikor az energia szabályzást is behozom, tehát magyarán ezt priorizálni tudja, hogy melyik töltőoszlopra mennyi energiát engedek, ugye a Siemens ezzel abszolút ebben érdekelt, ezeket hívjuk tulajdonképpen mikrogridnek, ezek képesek arra, hogy a töltőre csatlakoztatott járműveknek a teljesítményét azt szabályozni tudjuk. Miért jó ez? Mert az aktuális rendelkezésre álló energiához képest tudom a töltéseket szabályozni. Miért fontos ez? Azért, mert egy-egy trafókörzetben vagy akár egy épületben is egyszerűen meg tudom akadályozni a túl töltéseket, a túl terheléseket, és innentől kezdve szabályozni tudom. És amikor rendelkezésre áll plusz kapacitás, akkor tudom ezt megkenni. De van egy másik fontos dolog is, az Aspen City projektet, amit a Siemens csinál Bécsben. Ez 10 éve visszük ezt a projektet, és itt pont arra mentek rá, hogy hogy lehet, akár irodáról beszélek, akár lakótelepi házról beszélek, ahol napközben ott vannak az autók, és föl vannak csatlakoztatva egy-egy töltőberendezésre, és itt már ugye elmentünk abba az irányba, hogy egy-egy parkolóban nem csak kijelölt helyek vannak, amik töltőberendezésre rendelkeznek, hanem majdnem, hogy minden dupla parkolóhely rendelkezik egy töltővel, és amikor fölrakom magát az autót, akkor folyamatosan ott van a töltőn, és akár ha otthon vagyok, vagy ha munkahelyemen eltöltök 6-8 órát, folyamatosan töltetem, folyamatosan adhatok neki egy töltés profilt, amivel tölthetem a járművet. Abban a pillanatban, és ezt az Aspen City kísérleti projektnél is láttuk, amikor valakinek hirtelen szüksége van egy gyorsabb töltésre, 15 perc alatt föl kell töltenem a járművemet, mert el kell mennem egy messzi helyszínre, és fontos nekem, akkor lehetősége van arra, hogy nagyobb energiát vételezzen plusz pénzért, például az energiaszolgáltatótól. Tehát az energiaszolgáltatóval kell egy közös együttműködés, hogy legyen neki egy bizonyos kapacitás, amit le tudok nagyobb tarifáért hívni.
De ez csak az egyenárú töltőkre vonatkozik, gondolom, ez a bővíthetőség, nem?
Egyenárú töltőkre, igen.
De csak azért, mert az előrejelzések szerint is itt van a kezemben egy ilyen kimutatás, hogy a személyszállító elektromos járművek támogatásához 2030-ig több mint 50 millió AC2-es szintű töltőpontra lesz szükség az otthonok, munkahelyeken, ideiglenes célállomásokon, Európában, Kínában, Egyesült Államokban együttvéve. Ez azt jelenti, hogy a töltőpontok elhelyezkedése tovább fog bővülni a családi házakon, épület együtteseken és mindenféle olyan helyen, ahol eddig még nem került erre sor, azaz itt egyfajta szabványosításra is szükség lesz.
Igen, elnézést, rosszul mondtam az előbb. Tehát nem csak DC-töltőkről, hanem AC-töltőketnek a teljesítményét is tudom szabályozni. Tehát tudok ezzel játszani. A helyzet az az, hogy nyilvánvaló, hogy itt még nem tartunk. Tehát ezek a szabályzások nem jöttek be, ezeket a rendszereket ki kell építeni. De abban a pillanatban, amikor megnézek egy nagyobb irodaépületet, és az egész irodaépületnek az energetikáját nézem, és annak az energiamenedzsmentjét nézem, akkor képesek vagyunk technológia oldalról ezt megtámogatni úgy, hogy ez egy automatikus szabályzási rendszer vegye át ennek az egésznek a szabályzását. És még egyszer, amikor plusz energia van, akár egy telef energiára van szükség, hogy 15 perc alatt föltöltsem a járművet, akkor egy telefonos applikáción keresztül tudom kérni például az áramszolgáltatót, hogy egy magasabb tarifával ezt adja oda, töltse föl. Na most ezek a fajta rendszerek kell, hogy elszaporodjanak, kell, hogy ezeket üzembe rakjuk. És a következő lépés, elnézést lezárva a gondolatot, már vizuálják azt is, hogy abban a pillanatban, amikor a megújuló energiákat kell nekem felhasználni, és ezek a megújuló energiákat nem tudom kiszámítani, hogy mikor van, mikor nincs, tehát el kell raktároznom. Persze az egyik oldal az, amikor villamos tárolókat rakok, hogy kiegyenlítsük ugye ezt a fajta volatilitást, de a jövőben elmegyünk oda a V2G technológiához, amikor az autók, illetve a járműveknek az akkumulátorai fognak rendelkezni egy olyan visszatöltési lehetőséggel, hogy tudom ezeket a, gondoljuk el, hogy egy autónak az akkumulátora az kis kapacitás, egy nagyobb ipari méretű villamos tárolóhoz képest, de ha ezt elkezdjük megsokszorozni, akkor hány gigawatt óra energia tárolódik ezekben, és ezekről visszatölteni, tehát ez be fog jönni, ez a fajta technológiai váltás.
Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor valaki egy elektromos autót megvásárol, és vesz hozzá egy töltő oszlopot otthon a garázsba, 4-500 ezer forintos költségen, ez a múlt lesz. Ugyanis ugye, amiket ön elmondott, ez azt jelenti, hogy egy rendszerben kell gondolkozni, ezeket hálózatokba kell kapcsolni, ezeket a családi házas töltőket is előbb-utóbb, és ugye azt feltételezi majd, hogy a maga a hardware egyfajta költséget jelent, de ez rendkívül sok minden fog még társulni a jövőben. Azaz a szoftver, ami kiszolgálja ezt az egész hálózatot, illetve kapcsolatot tart, illetve maga a szolgáltatás költsége.
Abszolút, tehát ez egy teljesen más megközelítést, technológiai megközelítést igényel ma, illetve a jövőben, mint ami igazából az elmúlt napokban, az elmúlt években volt. Tehát abszolút ez egy technológiai forradalom, ami előtt állunk.
Változik-e a jelenlegi elképzelés arról, hogy például hol kell a jövőben a városokban töltőket elhelyezni? Tudjuk nagyon jó, hogy a kereskedelmi intézményekben, vagy egységekben, munkahelyeken és utcákon volt eddig, de a jövőben nyilvánvalóan, miután említettem én magam is, hogy egyfajta szabványosításra lesz szükség, hogy maga az építőipar is beépítse a jövőben mindenhová ezeket a töltési infrastruktúrákat.
Nagyon jó, amit kérdez. Egyik oldala az ugye, hogy nagyon érdekes, hogy az utcákat, a publikus parkolási helyeket is fel kell szerelni ilyenekkel. A Siemens is indított egy ilyen projektet Angliában, ahol a villanyoszlopokat alakította át, és a villanyoszlopokból jöttek ki tulajdonképpen a töltési infrastruktúrának a csatlakozási pontjai. De ugyanúgy, ahogy ma az iparban megkeresések vannak arra, hiszen látják azt, hogy mekkora megnövekedett igényt jelent egy-egy beruházásnál, gondolva azt, hogy a beruházás, ugye egy-egy épület beruházása a következő 10-20 évre kell gondolni, vagy 30-ra, ott már minden egyes parkolóhelyet fel akarják szerelni töltővel, autótöltővel, ez mekkora megnövekedett energiát jelent, tehát oda már a mikrogrid alapú megoldásokat keresik, és ugye ezeket a fajta kivitelezéseket, sőt, tűzvédelmi rendszereket, tűzjelző rendszereket szintén, mert ez a technológia, ez nem csak a villamos technológiánál áll meg, hanem ugye ennek van nagyon sok épületgépészeti vonatkozása is.
Az elhangzatokból az derül ki számomra, hogy a Siemens az élvonalban van ezeken a technológiai fejlesztési területeken, de kérdés az, hogy kinek mi a feladata? Például az államnak is van egyfajta feladata, hiszen a gerinchálózat lefektetése, ennek a működtetése, maga a tulajdonlás is egy állami kötelezettségvállalás, hiszen el kell látni energiával ugye az országot. De azon túl kire hárulnak ezek a tennivalók?
Nyilvánvaló, hogy az egész társadalom érintett ebben. Látszik az, hogy a kis-középvállalkozók azok nagyon aktívak, keresik a lehetőséget, főleg azzal, hogy az energiának az ára az meglehetősen megnőtt. A kormánynak, a szabályzó szerveknek szintén megvan a feladata, a felelőssége ebben, azt gondolom ebben előre kell lépni. A technológiai vállalatoknak, mint a Siemensnek szintén hoznunk kell ezeket a technológiákat, ezeket a mikrogrideket, össze kell fogni. Ugye erre született 2 évvel ezelőtt az aggregátor nevezetű jogi egység, aki mint energiakereskedő tud ezekkel kereskedni. Az aggregátoroknak meg kell teremteni az érdekszférát ahhoz, hogy ebből ugye gazdaságilag hasznot tudjon húzni ahhoz, hogy be tudjon ezekbe ruházni. De ugyanúgy érdekelté kell tenni az épületeket, az egyetemi kampuszokat abban, hogy hozzáférhetőek legyenek az ő energiarendszereik ezekhez az agregátori rendszerekhez, amiből ezt a flexibilitást, ezt a kiegyensúlyozást tudjuk adni. Mindez a technológiai új fejlesztések, új irányvonal, ez abszolút a Siemens stratégiája, és eljutunk előbb-utóbb oda, egy pár éven belül, amikor ennek a felső szintje már a mesterséges intelligenciát fogja súrolni, tehát be kell hozni ezeket az új technológiákat is, ahhoz, hogy ezt a komplexitást kezelni tudjuk.
Ez azt jelenti, hogy akkor a jövőben maga az autóvásárlás csak a kezdeti lépés lesz, azután pedig belép az autótulajdonos egy olyan hálózatba, egy olyan rendszerbe, amelynek tagjaként hát nagyon komoly üzleti vállalkozásokkal áll majd kapcsolatban.
Igen, de az a lényeg, ugye, hogy ő ebből ne érzékeljen semmit, és meglegyenek azok a gazdasági vállalkozások, akik együtt működve az elosztó és a átviteli hálózat szereplőkkel tudják ezt az egész rendszert optimálisan üzemeltetni.
Hát sokáig elhallgatni már még önt, de sajnos lejárt a műsoridőnk. Köszönöm, hogy itt volt önök. Balesa Leventét, a Siemens divízió vezetőjét hallották. Köszönöm a hallgatóknak, hogy végighallgattak bennünket. Jövő héten is várom önöket a rádió elé ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.